Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkot. 294. számú dicséretünk mindhárom versét énekelve. 294. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztény gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, felolvasom azt az új szövetségből. A Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. részéből, a 21. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó hosszú igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez valóban hosszú igeszakasz, kivételesen ülve hallgassuk Isten igéjét. Ekkor hozzámenvén Péter, tudnélik Jézushoz, ezt mondta. Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta néki Jézus. Nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és a gyerekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörög néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós. És megragadván azt folytogatja, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok kiki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy magad elé engedtél bennünket, hiszen megtartó kegyelmed az, hogy még nincsen végünk. Köszönjük hosszú tűrésedet, irgalmadat, kitartó szereteted sokféleségét, amivel keresel, hívsz, zörgetsz, figyelmeztetsz, és várod, hogy teljes szívvel felét forduljunk. Köszönjük, hogy beszélsz hozzánk, hogy hangzik közöttünk a te ígéd. Olyan jó lenne, és segíts ebben, Úrunk, hogy megtapasztaljuk, hogy a te beszéded az íge kétélű éles kard, és sziklazúzó pörölj, hogy győztes eszközöd minden igehallgató számára és életében. Hadd legyen, hadd lehessen számunkra is életet adó, győztes ajándékoddá. Ezért kérünk, szólj, Urunk, hozzánk, és segíts nekünk a hallásban is. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattál bennünket, közben járó Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Isten igéje meghallására készülve 155. számú dicséretünket énekeljük. 155. számú dicséretünket, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 11. részéből, annak 4. verséből, annak is az első felét. Krisztus imádkozni tanítja a tanítványait, ebből van ez a mondatrész. És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, akik nékünk adósok. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a hosszabb ige szakasz a mai napi újszövetségi igénk a Biblia olvasó kalauz szerint. Ebben olvasunk egy példázatot, amelyet Jézus Krisztus mondott el, az adós szolga példázatát. Ennek a példázatnak az elmondása oka pedig az volt, hogy Péter apostol feltett egy kérdést Jézusnak. Azt kérdezte, hogy hányszor lehet ő ellene az ő atya fiának vétkezni? És vajon hányszor kell, vagy lehet neki az ellene elkövetett vétket, bűnt megbocsátani? Jézus először adott Péternek egy egymondatos, rövid választ. És azt mondta, miután Péter a kérdés legvégén még egy számot is mondott, hogy még 7-szer is meg kell ezt tennem, nem mondom neked, Péter, hogy 7-szer, hanem 77-szer. Aztán ugyan erre a kérdésre válaszol Jézus, és a rövid egymondatos válasza után elmondja ezt a példázatot az adós szolgáról, és ebben az egymondatos válaszát kibővíti és megmagyarázza. Ez a két dolog tehát így függ össze. Ez a példabeszéd Péter kérdésére adott, kibővített Jézusi válasz. Igen, nagyon érdekes, ahogy Jézust kibővíti ezt az egymondatos, rövid választ, és elmondja ezt a példázatot. Azért különös, testvérek, mert ahelyett, hogy arról kezdett volna Jézus beszélni Péternek az egymondatos, rövid válasz után, hogy hogy kell megbocsátani, meg milyennek a menete, nem ezt csinálja, hanem elkezd egy példázatot mondani így, hasonlatos az Isten országa. Hirtelen érzi az ember, hogy Péter a mindennapi élet gondjairól beszél. Ember létünk egyik legnagyobb problémájáról, hogy emberek követnek el velünk szembe bűnöket. Megaláznak, megsértenek, becsapnak, vétkeznek ellenem. És még elvárják sokan, hogy bocsássak meg. Milyen mindennapi, a mindennapi életünkben jelenlévő, majd kibontja Jézus, és én is kibontom. Igazi probléma, és Jézus nem arról beszél, amit Péter vár, hanem a mennyeknek országáról. Különös dolog ez. De nem véletlenül történő dolog ez. Ami mindennapi földi életünk egyik legkritikusabb és talán legnehezebb dolgáról kérdezte Péter Jézust, a megbocsátásról. És ha most azt mondanám, maradok én is egy kicsit csöndbe, és maradj te is, és kezdj el gondolkozni azon, kinek nem bocsátottál meg, akinek meg kellett volna. És akkor Jézus azt mondja, Péter, hasonlatos Istennek országa a királyhoz. Miről beszél? Egészen csodálatos, ami Jézus Krisztusunk lelki gondozása. Mennyire jól ismer ő bennünket. Mennyire tudja, hogy milyenek vagyunk. Mennyire tudja, hogy az ellenünk elkövetett vétkekkel, bűnökkel, amelyeket elkövettek ellenünk, meg van keseredve az életünk, és fáj a lelkünknek, és emberekre haragszunk, akiknek nem tudunk megbocsátani, mert valamit úgy éltük meg, hogy szörnyű módon tönkretett bennünk. Hányszor lehet ellenem vétkezni, kérdezi Péter. És hányszor kell megbocsátanom? Szórakozhat velem bárki? Hányszor? Akárhányszor? Hol van az, hogy kimondhatom végre, hogy ennyi volt, barátom? Elég. Na Péter, hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz. El tudom képzelni Pétert. Ráadásul nagyon finoman fogalmaz Péter a kérdésében, mert nyilvánvaló, hogy a kérdése mögött az van, hogy valaki több egyszer megbántotta, nem akárhogy. És figyeljétek a finom megfogalmazást. Azt mondja, az én atyám fiának hányszor lehet én ellenem vétkezni? Az atyám fia, az az atyám fia. Rokonok vagyunk. Családtagok vagyunk. Hányszor teheti meg egy atyám fia én velem, hogy vétkezik el? Kezd izgalmas lenni a dolog, ugye? De Péter tökéletesen érti, Jézus tökéletesen érti, hogy Péter szívébe egy valaki rokonával, családtagjával kapcsolatos, megbocsáthatatlan, fájó bűn vagy bűnök sorozata van. Van ilyen a családodban, akire így gondolsz? Atyát, fiára? Ki vétkezett ellened? Kétségtelenül. Így élted meg? És nem egyszer? Hányszor? És hányszor kell megbocsátanom? Testvérek, olyan csodálatos, amit Jézus csinál. Annyit gyönyörködtem benne itt napokon keresztül. Pétert ebből a nagyon valóságos mindennapi életünkbe kivétel nélkül mindnyájunkat érintő nyomorúságból a mennybe emeli. Föltesz Péter szemére egy mennyei szemüveget. Mert ez a példázat, amit elmond kibővített válaszként, ez nem más, mint hogy Jézus föltolta a szemére a mennyei szemüveget. Na most Péter, nézd meg, hogy amit te kérdezel, amivel küszködsz, az onnan felülről, hogy néz ki? Mert Péter, jegyez meg valamit, semmit nem látsz jól, amit nem a menny felől látsz. Amit a haragos szíved felől látsz, amit a benned fölgyülemlett harag, gyűlölet szemüvegén keresztül látsz, amit a benned lévő keserűségeken keresztül látsz, azt mind rosszul látod. Tegyük föl a szemüveget, Péter. Aztán most figyelj. Hasonlatosan mennyeknek országa a királyhoz. Ez is olyan gyönyörűségesen szép, hogy Jézus példázatai szinte kivétel nélkül a mennyországról szólnak. Tudjátok miért? Mert ott van az a tökéletes öröm és boldogság, ami után mindenki vágyik. Ezért akármiről példázatot mond Jézus az őt hallgatóknak, arról beszél, hogy ami után vágyódsz igazán, lelked mélyén, emberi kapcsolataidban is, az a mennyeknek országába van. Ahol vágyódik a lelked. Ezért újra és újra az emberi élet nagy kérdéseiről Jézus úgy válaszol, hogy hasonló a mennyeknek országa, Isten országa. Tedd fel a szemüveget, kezd el nézni innen az embereket, az életet, a mindennapot. A bűnöket, amiket elkövetnek ellened. Mindent másként fogsz látni. Jézus, Péter egy nagyon praktikus kérdést tett föl Jézusnak, egy nagyon gyakorlatias kérdést. És Jézus elemeli Pétert a mennybe, a menny felé, és onnan nézve adja meg neki a választ. Kedves testvérek, a mennyországról annyit szeretnék még mondani, hogy az nem egy hely. Sokaknak a fejébe a mennyország egy hely. Isten országa egy hely. De nem, kedves testvérek, hanem nem lokális hely Isten országa a mennyország, hanem közösség. Közösség Istennel. Ott van a mennyország, ahol egy ember életébe közösség születik az Istennel. Ezért mondja Jézus, hogy ti közöttetek van Isten országa, egy másik ilyen, ti bennetek van Isten országa. Nem úgy lokális hely, mint egy város. Vagy itt van Isten országa, vagy nincs. Mint hogy a pokol is így van, az sem lokális hely. És a mennyország mindig ott kezdődik, ahol az ember először szembesül a bűneivel Isten előtt. soha nem tudod meg, milyen a mennyország, ha nem szembesült egyszer azzal, hogy ki vagy. A legnagyobb vágya a szívünknek Isten országa, a mennyország. Nos hát, Isten országa felől nézve az életet, az embereket, akkor úgy van ez, Péter, ahogy én mondom, hogy egyszer a király számot akart vetni az ő szolgáival. Vagyis Péter, minden ott kezdődik, hogy van egy számotvető király, az Isten. És kedves testvérek, nagy ajándék, ha ez a számotvető király még földi életünkbe számot vethet velünk, mert egyszer mindenkivel számot fog vetni. Vagy itt, vagy ott. De számot vet. Van számot vető Isten, aki elszámoltat. Kedves testvérek, és ez azért van, mert nincs másként megújulás, csak számvetéssel. Minden megújulás azzal kezdődik, hogy számot kell vetni. Amikor először hitre jutottunk, az úgy kezdődött, hogy a király maga elé állított, és számot vetett velünk. És amikor elakad a keresztény életünk, és érezzük, tudjuk, hogy ez most nem az igazi, nem lesz másként megújulás, csak számvetéssel, hogy maga elé állít, és számot vet. Nem tudom, elakadtatok-e valaha életetekbe ezen a bibliai kifejezésen, hogy utolsó ítélet. Gondolkozzunk el egy percre azon, hogy ez ugye logikusan azt jelenti, hogy van előtte is ítélet. Sőt, azért beszél a Biblia utolsó ítéletről, mert előtte is vannak Istennek ítéletei. És majd lesz egy utolsó ítélete is. Minden hívő ember tudja, hogy amikor Isten el akarta mozdítani végre újra az életét, az illattalan, erőtlen, üres állapotából, akkor számot vetett vele, és elmondta az elrontott dolgai feletti ítéletét. Az utolsó ítélet ítéletek során át következik be az ember életébe. És ezt el tudod fogadni, mindig megújulás lesz az életedben. Az európai kereszténység egyik tragédiája az volt, amikor ezt a szót, hogy bűn, száműzték. Ne kínozzuk már az embereket bűnökről beszélni, van mindenkinek annyi baja. Hát a templomba simogassák, locsolgassák valamivel, kölni vízzel, énekeljenek neki és daloljanak, és ne beszéljenek bűnről. Hagyjuk ezt már, árt az embereknek, tényleg. Nincs másként megújulás, sem először az életedbe, sem elakadások után, csak ha elfogadod, hogy a király elszámoltat, és megítéli, amit meg kell ítéljen az életedbe. És ha elfogadod, minden boldogan újra kezdődik. Kedves testvérek, világossá teszi Jézus azt is, hogy a király az övéivel számol el, nem a világgal. rólunk van szó. Mi szeretünk beszélni erről a bűnös világról. Jézus arról beszél, hogy a király az övéivel számol el. Azt mondja, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar venni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet. Kit kell vinni? Aki nem akar menni. Igaz? Ha akart volna menni a királyhoz számadás, az ment volna, de nem akart. Nem akarunk mi magunktól az Isten elé állni a dolgainkkal. Egyikünk se. A bűneinkkel meg végképp nem. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, azt vinni kellett, mert nem akart menni. Most hát vannak az Istennek szolgái, itt is olvassuk, és a szolgák elé vitték a királynak azt az egyet. Vannak emberek, akik hordozzák az életedet imádságba, és viszik a király elé. Sokan vannak, akik nem tudják, hogy itt sokan imádkoznak sokakért, és viszik a király elé. De vannak Istennek más szolgái is, akikkel oda visz, vitett bennünket ő maga elé. Vett tudomásul, ilyen szolgái vannak az Istennek, hogy betegség, baj, tragédia, veszteség, kórház, műtét, válás, csőd, családba halál, a halál mindig Isten szolgája, amivel a túlélőt oda viteti a színe elé. Adj hálát az Istennek, hogy igét hallgathatsz, és az igével Isten odavihet téged önmaga elé. Mert vannak más szolgái is, hogy oda vigyenek. Persze tudjuk mindnyájan, milyen, amikor megeretten a szívünk egy szörnyű hírtől, egy orvosi lelettől, mozdulnak a szolgák, és visznek a király elé. Ne bújj el, testvér, a jogaid, az igazságod, a hivatkozási alapjaid mögé. Menj, ha hivat a király, az igén keresztül. Állj oda elé. Ne kelljen a más szolgáit küldeni utánunk. Mert megteszi. Kiről van szó? Hát egyről, mert ugye azt mondja, hogy és vittek elé egyet. Nem egy adósa van Istennek, de mindig egyet visz maga elé. Sokan hallgatjuk Isten ígéjét, de mindig egyenként viszi a király, hivatja a király maga elé az embert. Mindig egyet. Itt meg lehet egy nagy közösségbe bújni, de Isten elé egyenként kerülünk. A király vitetett maga elé egyet. Azért van ez így, testvérek, mert a számadással egyenként tartozunk Istennek. Soha nem mi kezdjük sajnos, de hála Istennek, Isten mindig kezdi velünk a számadást. Ezért ajándék a templom, az ige, a Biblia. És ezért nagy ajándék Istentől, hogy itt lehetsz. Nagy ajándék Istentől. Kedves testvérek, amikor odavitték azt az egyet, tévedhetetlenül mondja a király. 10 000 talentum, megfizethetetlen. Megfizethetetlen a tartozásod. 10 000 talentum. És minden tartozásunkkal Istennek tartozunk, testvérek. Isten kéri számon minden tartozásunkat, amivel egymásnak tartoznánk is. 10 000 talentum. Megfizethetetlen tartozás nekem is, én is. Hát én nem így gondolkozom magamról. Miért lennének nekem tartozásaim, bűnadósságaim, mulasztásaim Isten felé? Csak egy picit segítek. Hogy állunk Isten törvényei megtartásával? Melyik törvényében nem vagyunk adósok? Nézzük a vasárnapokat. Az Úrnak szentelt napot. Ha amióta kereszténynek tartod magad, minden vasárnap itt lettél volna, hányszor lettél volna itt? Mit csinálsz olyankor, amikor az Úrnak szentelt nap van? Hol vagy? Azt mondja az ige, hogy űzi a saját kettelését az én napomon. A saját kettelését űzi az én napom. Hányszor hiányzunk azért, mert űzzük a saját kettelésünket az Úr napján, de közben hívő ember vagyok. De nagyon jól megvagyok Isten tisztelet nélkül is, az odaszentelt vasárnap nélkül is. Micsoda adósság, mennyi adósságunk van. Soroljam, a Biblia azt mondja, hogy aki haragszik, embergyilkos. Mennyi gyilkos adósság van mögöttünk. Talán ma is úgy jöttünk be ebbe a templomba, hogy vannak, akikre haragszom. Nem tudok megengedni neki. Azt mondja a Biblia, az bizony embergyilkos. Minden nap megölöm. Nincs irgalom, nincs bocsánat. A kívánságot a Biblia paráznaságnak nevezi. Az irítséget lopásnak nevezi. Soroljam a törvényt. Milliós adósságaink vannak. Minden embernek adósok vagyunk a Szentírás szerint a szeretettel. Múlt héten hallottunk a szülő iránti tiszteletről és szeretetről. Az egymás iránti szeretet. A szeretteiddel gyakorolt szeretetben. Nem vagy adós? Vajon a gyerekeink nem mondják joggal, hogy nem szeretett igazán az apám vagy az anyám? És nem sok szülő éli meg, hogy nem szeret igazán a gyerekem? És de sok testvér éli meg, hogy a testvérem nem szeret? És erre nem az a válasz, hogy engem szeressenek. Az nem válasz. Tartozunk a gyerekeinknek, a társunknak, a testvéreinknek. Hány barátot sodort utadba az Isten? Hány ismerőst? Milliós adósság, szeretett tartozás. És most hadd kezdjem magammal. Nem tartozunk mi férjek mind azzal, hogy kimondjuk a társunknak, hogy köszönöm, hogy kibírtál. És hogy még mindig bírod. És ti drága panaszkodó feleségek, akiknek eszetekbe se jut, hogy titeket is ki kellett bírni. Tízezer talentummal volt adós, és nem tudott fizetni. Úgy van, hogy még csak elkezdte a király a számadást, így mondja a példabeszéd, és már tízezer. Még csak elkezdte a király a számadást. Testvérek, minnyáján adósai vagyunk Istennek, és megfizethetetlen az adósságunk. Fizetésképtelenek vagyunk. Ó, de sokan gondolják azt, amit ez az adós szolga is, hogy adj, Uram, egy kis türelmet. Megfizetek mindent. Hányan hiszik még mindig magukról, hogy meg tudnak fizetni minden adósságot? Nehogy beleess ebbe a csapdába, hogy türelmet kérsz, és nem kegyelmet. Mert mi mindnyájan fizetésképtelenek vagyunk. Csak az mondja, hogy majd ne félj, rendbehozom. Aki még nem ismeri igazán önmagát. Még mindig bízik magába, helyre tud hozni mindent. Mi hívő emberek, mikor kiürül a hívő életünk, mondjuk Istennek, Uram, jó, hogy rám szóltál, holnaptól több időt töltök a Bibliám előtt. Uram, ígérem neked, többet imádkozom. Hívő életünk egy jelentős része azzal telik el, hogy Istennek be kell bizonyítani, hogy fizetésképtelen vagyok. Adj időt, legyen türelmet hozzá, mindent megfizetek. Semmit. Mert nem tudunk, mert fizetés képtelenek vagyunk. És a király tudja, adjátok el őt, a feleségét és a gyerekeit. Aztán fizessen meg mindent. Mert a bűnért fizetni kell, az adósságot valakinek ki kell fizetni, és akkor az letérdel, és könyörögni kezd. És hála Istennek, hogy végre térdel és könyörög. Ugye tudjátok, hogy különbség van az imádság és a könyörgés között. A könyörgésben az egész lelke benne van az embernek. Az egész bensejét átjárja az embernek. Uram, légy irgalmas hozzám. Adj egy kis türelmet, időt és mindent. Megfizetek néked. Olyan csodálatos ez, hogy türelmet kér és kegyelmet kap. Nem azt kérte, amire szüksége volt, de Isten azt adja, amire szüksége van. Csak türelmet kért Istentől. Hány fér mondja a feleségének, legyél türelmes hozzám, mindent rendbe hozok. Minden más lesz holnaptól. És semmi nem változik. Csak egy kis türelmet. Az Úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, és az adósságát is elengedte. Megszánta, elengedte. Testvérek, fizetés képtelen életünk helyett valaki megfizette a tartozásunkat. A Krisztus Jézus. ó, bárcsak látnád egyszer úgy a kereszten, ahogy soha nem láttad talán még, amint kifizeti az adósságaidat, azt a megfizethetetlenül sokat. Nem segít rajtad a türelem, az idő, hogy majd mássá lesz. Csak a kegyelem segít rajtunk. Mindent elengedett a király, és szabadon engedte, mert megszánta. Isten látja a megtört életünket, a sokféle szenvedésünket. Látja a nyomorúságainkat, és megszán bennünket. Megszán. De hogy tudsz te fizetni? Sose. El tudom képzelni ott azt a szolgát, amikor könyörög és föláll a jó hírrel, hogy menj, nem tartozol. Nem kerülsz börtönbe, az adósok börtönébe se te, se a feleséged, se a gyerekeid életed végéig. Szabad vagy. Péter, mit kérdeztél? Hányszor lehet ellened vétkezni a te atyád fiának? Lásd meg, Péter, te vétkeztél megfizethetetlenül sokat a te atyád ellen és a te atyád fiai ellen. Te azt számolod, hogy ki tartozik neked? Mi lenne, ha én számon tartanám a ti vétkeiteket? Kicsoda állhatna meg én előttem? Senki, Péter, senki! Te sem. És egyikünk sem. Milyen jó lenne, vége lenne a példázatnak. De nincs. Mert amikor fölállt az az ember szívébe örömmel, tehermentesen, boldogan, hálaadással, új élettel, új eséllyel, kiment az utcára, és az öröme az első adósáig tartott. Meglátott valakit, aki neki tartozott. Az íge szerint apró pénzzel. És folytogatni kezdte, olvassuk, fizesd meg, amivel tartozol. Kedves testvérek, ének vagyunk mi hívő emberek, ide járulunk az Úristen elé, bocsánatot kérünk meg annyi megfizethetetlen nyomorúságunkért. Aztán kimegyünk innen, és folytogatjuk, akit tegnap is folytogattunk volna. Aki adósunk, aki tartozik nekünk, akinek nem tudok megbocsátani. Milyen nehezen tudjuk elengedni a semmiségeket. Testvérek, hogy tudjuk folytogatni egymást semmiségek miatt? A nullákon veszünk össze. Ugyanazokon a nullákon. És folytogatni kezdte. Adóson vagy fizes. Nekem van igazam, nekem van igazam. Vedd tudomásul. Ez egy különös szó, irgalmatlanságunk foglalata az, hogy igazam van. Az igazságunkkal folytogatjuk egymást. Igazam van, és folytogatni kezdte azt.
Nem látod, hogy emberek élnek körülötted, akiket folytogatsz? Engedd már el a nyakát. Hadd vegyen levegőt. Hadd éljen.
Azzal fejeződik be, hogy mindenki tudódik. A király megtudja, hogy akinek elengedte a megfizethetetlen nagy adósságát, az kimenve folytogatni kezdte azt, aki egy kis adóssággal tartozott neki. És akkor börtönbe veti, és az ítéletet elkezdi rajta végrehajtani. Mert minden tettünknek van tanúja. És ezek a tanúk jelentik a királynak a folytogatásainkat, a megbocsátani nem tudásunkat, az irgalmatlanságainkat. Jézus segít levonni, és ezzel fejezem be a példabeszéd tanúságát. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának vétkeit. Van itt egy fontos szó. Nem innen, szívetekből. Mert az nem megbocsátás, mikor azt mondod, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Aki nem tudja elfelejteni, amit vétkezett ellene valaki, az azt soha nem bocsátotta meg. És folytogatni fogja egy életen át a másikat. A szívetekből. Ez a második mérföldút. Az első mérföldút, amivel el kell mennünk bárkivel, az a köteles rész. A második mérföldút az a kereszténység, hogy szívem szeretetéből megbocsátok neked, és kérlek, te is bocsáss meg nekem. Így tanított Jézus imádkozni, és bocsásd meg nekünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nekünk adósok. Péter, ez a válaszom a kérdésedre. Hadd legyen ez mostantól kezdve a mi életünkben is így. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy azért jöttél erre a világra, hogy elmondd és Golgotai kereszt haláloddal megmutasd, hogy megbocsátott az Isten megfizethetetlen adósságainkat. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyen adósunk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk szívünkből megbocsátani, és elfelejteni, és másnap nem emlékezni, másnap nem újra előhozni, nem folytogatni, hanem szívünkből megbocsátani egymásnak. Köszönjük, hogy minden bűnt, amit eléd tettünk, Urunk, te a tenger mélyére vetetted, és soha többé nem dörgölöd az orrunk alá. Hadd legyünk tőled tanítottak. Szeretnénk ma elengedni minden adósunkat, és köszönjük, hogy te elengedted az adósságunkat, atyánk, Jézus véréért. Dicsőség neked! Dicsőség neked, atyánk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink, szerda este 7 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóránk lesz, 17 órától az óvodás, kisiskolás, alsós és felsős gyermekeink számára hittanórákat tartunk. Pénteken délután 16:30-tól Agnus ifjúra, este 6 órától Juvenus ifi, 18:30-tól felnőtt ifjúra lesz. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ma 12:30-tól a kórus próbál. Holnaptól péntekig Kispest Vekerletelepen evangelizációs este lesz, este 6 órától. Ez azért van ideírva, mert én fogom csinálni, csak ide pontok vannak betéve. Rám bízta a vezető lelkész úr, hogy kihirdetene vagy se, de beírta. Úgyhogy jövő héten minden este 6 órakor a Vekerletelepre hívtak szolgálni, és ott egy kis, nehezen élő gyülekezet van, úgyhogy lehet, hogy jó lenne, ha néhányan eljönnének, imádkozva jelen lennének, segítenék a gyülekezet lelki ébredését. Elkészült egyházközségünk 2022. évi eseménynaptára, amely tartalmaz minden idei évre tervezett gyülekezeti alkalmat, tábort, csendes hétvégét és egyéb programot. Honlapunkon megtaláljuk, kérjük a testvéreket, hogy nézzék meg azt. Programjaink közül kiemelek egy közelgő eseményt, a házaspárok csendes délelőttjét, melyet április 23-án szombaton tartunk a templomban, kiváló előadó szolgálatával. A hirdető táblán a kiváló előadó neve is megtalálható. Minden házaspárt várunk gyülekezetünkből, korosztályi megkötés nélkül, illetve hívjuk jegyes párjainkat is. Gyermekmegőrzést szervezünk erre a délelőtre, és szendvics ebédet biztosítunk. Jelentkezni a hirdető táblárainkra és a honlapunkra kitett plakátokon megtalálható linken keresztül lehet, vagy Takácsné Takaró Mónikánál, illetve Terebesi Rékánál. Gyülekezet lelkipásztora a mögöttünk hagyott héten is beszélt kárpát-aljai testvérgyülekezetünk lelkipásztorával és főgondnokával, felajánlva nekik urkuti szálláshelyeinket, első renden a Beregszász bulcsúi református gyülekezethez tartozó menekülők számára, illetve felajánlotta részükre adomány összegyűjtését is. Nagy tiszteletű úr arról adott tájékoztatást, hogy jelenleg minden szükségessel rendelkeznek, most azt kéri, hogy kitartóan imádkozzunk értük. Ha idővel esetleg romlani fog a helyzet, számítanak majd közösségünk segítségére. Aki adományt, élelmiszert, gyógyszert szeretne küldeni a rászorulók részére, annak azt ajánljuk, hogy a Református Egyház szeretett szolgálatán keresztül, vagy valamelyik karitatív szervezeten keresztül segítsen. Végül hirdetem, hogy az állami előírásokkal összhangba jövő hét vasárnaptól nem lesz kötelező templomunkban az arcmaszk használata. Záróénekünk a 462. számú dicséret első verse, majd azt követően a himnuszt énekeljük. 462. számú dicséretünk első versét, majd a himnuszt énekeljük.